Imádkozzunk, mielőtt elkezdünk, jó? Uram, mindenható Istenem, köszönöm, hogy hozzád futhatunk az élővíznek a forrásához. És köszönöm, Uram, hogy az a folyam, ami belőled árad, és amit rajtunk keresztül akarsz tovább árasztani, az örök életre buzgó víz forrása. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az örök forrás, a ki nem apadó, az el nem fogyó. Köszönöm neked az örökkévaló szeretetedet, amivel formálni, alakítani és tanítani akarsz minket. És most szeretnénk, Uram, azért jönni hozzád, hogy te legyél az, aki élővé teszed mindazokat a önmagukban csak halottnak tűnő szavakat, amiket mondunk, beszélünk vagy olvasunk. Te tudod, Uram, egyedül ezt élővé tenni, életre kelteni bennünk, a lelkünk belsejében, Uram, átformálni, megváltoztatni, mássá tenni. És Uram, az a vágyunk minden nap, hétről hétre, napról napra, percről percre, Uram, hogy formáját, alakítsát, változtass meg minket. Uram, mi ezt az alkalmat is egy ilyen lehetőségnek szeretnénk látni. Uram, szólj hozzánk, az igéden keresztül taníts minket és formálj minket, és tegyél mássá, más emberré. Amen. No tehát egyszer szabódtam, többet nem fogok szabódni, hogy ismétlések lesznek, az elején összefoglalva abból, amit a múltkor elmondtam, de azért egy 10 percet szeretnék rászánni legalább, hogy elmondjam mindazt, amit arról szó volt. János Evangélium 16. részéből hoztam egy igét, és ez az ige úgy hangzik, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többi nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És beszéltünk elég hosszan arról, hogy bizony azért vannak ebben elképzeléseink, tévképzetéink, gondolataink. De ha igazán letesszük azt, hogy mi most kapásból megmondjuk, és választ adjunk arra, hiszen ki vagyunk mi keresztények, ne tudnánk mi a bűn, mi az igazság, meg mi az ítélet, hát hogy jövünk mi ehhez, akkor meghökkentő dolgokat válaszol az ige ebben a témában. Feltettem magamnak ott is kérdéseket. Uram, hát mi az, hogy mi a bűn? Hát annyiféle bűn van a világban, most válogassunk, melyik a nagy, melyik a kicsi. Ezt csinálja az egész kereszténység, ezt csináljuk mi magunk is sokszor. Ebben növünk fel, vagy sokan ebben nőttek fel, kis bűn, nagyobb bűn, még nagyobb bűn. Most akkor jössz és kiemelsz nekünk egyet. Meg ez az igazság, meg ez az ítélet dolog, és ez olyan nehéz és olyan zavaros. És ha elkezdtünk a kicsit beleturkálni ezeknek a verseknek és szavaknak a mélyébe, akkor a következő fantasztikus dolog bontakozódott ki. Az első, a 10. vers kapcsán mindenek előtt az, hogy van egy örök zavar, amit én mindig felhánytorgatok, halljátok is, hogy elég szerencsétlenül jártunk, azt kell, hogy mondjam Károlival, mert nagyon-nagyon sok szót lefordított, leegyszerűsített, és nem használta ki a magyar nyelvnek azt a hatalmas gazdagságát, amit kihasználhatott volna. És az első ilyen kérdés például, bár mást is érintünk, az az igazság kérdése. Mert hogy úgy értjük a mondatot, hogy az az igazság, hogy én elmegyek. Csak egy gond van vele. Nem az igazságról beszél a Biblia, hanem az ugyanennek a szónak fordított, de talán helyesebb igazságosságról. Vagy úgy jobban ismeritek, megigazultságról. Micsoda különbség. Az első szó, az igazság, az aliteia a görögben, az ugye az isteni valóságot. Azt a nem látható, de mégis létező teljességet jelenti. Az igazságosság, a dikaios szüné, amit is szerepel, az a megigazultságot. Az igazságosságot, azt a állapotát az embernek, hogy azt mondja rólad a mindenható Isten, hogy kedves Tomi, igaz vagy. Nem ismeretlen a dolog, nem a görögben hozták elő, nem Jézus használja előtte, végigvonul ez a kifejezés az egész Ószövetségen, cádik, Néha még hallom, még ma is előfordul, mert hogy ez a kifejezés a zsidóság körében egy fontos fogalom. Ha hallottátok például azokkal szemben használták ezt, akik a II. Világháború során zsidókat mentettek, és ugye, őket nevezték cádikoknak. No, szóval nagyon nagy a gáz, mert hogy másról beszél, mint amit gondolok. Persze ettől nem értjük jobban. Mi az, hogy az az igazságosság, hogy én elmegyek? Az a mondani valója Jézusnak a megigazultságomról, hogy ő elmegy és már nem jön vissza. Hát hogy van ez? És elkezdem végig kutatni, végig gondolni azt, hogy Jézus... Elnézést, hogyha a szentségtörésnek tűnik, a karrierje, a pályaíve, az honnan indult? Miért volt itt? És utána mi történt vele? Akkor minden világosabban kirajzolódik egy kép. János evangéliumának első részének első levelében ugye azt olvasjuk, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt Jézus az, aki ugye, akiről beszél valójában az ige. Kezdetben nála volt. És aztán ez az ige testé lesz, eljön közénk, azért, mert küldetése van. Küldetése van. Világosan beszél, Jézus sokszor beszél a tanítványoknak erről. És aztán itt a búcsúzkodás környékén valami olyasmit mond, hogy nekem van még egy mondani valóm, elmegyek, mert elvégeztem a küldetésemet. Beteljesítettem a küldetésemet. És bármilyen hihetetlen is, ehhez nektek, számotokra a megigazultság kifejezés fog kapcsolódni, és én szeretném, hogyha ezt nagyon megragadnátok, mert ez lesz majd a későbbi gondolatszál is. Befejeztem, amiért eljöttem, mondja Jézus. Elvégeztem a munkát. A harmadik, arról tényleg csak röviden mondanám, ugye itt ítéletet ír a Biblia, miközben amikor körbejártuk kicsit részletesebben, akkor azzal kellett szembesülnünk, hogy bizony ez a kifejezés nem más, mint a krízos, amit nagyon jól ismerünk, a krízis. A krízis. A krízis felől is van mondani valója itt. Másrészt pedig nagyon fontosnak tartom, hogy a környezetet értsétek, ugye mit mond Jézus? Én elmegyek, miután elmegyek majd, elküldöm a vigasztalót, a Szent Lelket, és ő majd elmagyarázza mindezeket. Tehát mindezek a mondani valók, majd a Jézus... Mi már tudjuk, de akkor a tanítványok ezt még nem látják, a kereszt halála a feltámadása után követő időszakra vonatkozik, ami majd elmagyarázza valójában a mi miért történtet. És amikor végignéztük ezt a krízis kifejezést, akkor azzal kellett szembesülnünk, azt láttuk, erről beszéltünk 3 hete, hogy az egész világtörténelem során végigvonul egy hatalmas krízis, aminek éppen a fordulópontja az itt, ezen a napon van, húsvétkor. Mert hogy a krízis szónak az egyik leggyakorlatiasabb jelentősége, az egészségügyben használják ezt, az a pillanat, amikor a dolgok eldőlnek. Ez a jelentése. Mi volt ez a krízis? Hát, azt hiszem, talán mindannyian ismerjük, látjuk. Ez a krízis nem más, mint ami ott a paradicsomban elkezdődött. Sok-sok ezer évvel ezelőtt. Nagyon egyszerű dolog történt. Ha röviden és tömören akarom mondani, hogy mi az, ami a paradicsomban történik, akkor a következő. Az ember nem bízott az Istenben. Az ember nem bízott az Istenben. Nagyon izgalmas volt végig gondolni. Gondoljátok meg ti is. Számukra az a szó, hogy bűn értelmetlen volt. Nem létezett. Honnan is létezhetett volna. A bűn, a céltévesztés, amit én nagyon sokszor szeretek használni, mert nagyon jól rávilágít a bűn lényegére, az egyszerűen nem volt más ott akkor annak az első emberpárnak, mint hogy bár látták az isteni tervet, ismerték az isteni akaratot. Nem bíztak benne, nem engedtek. És mintha pont ugyanerről beszélne a 9. vers, azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Azért tartom fontosnak ezt majd elmondani, mert ez a másik szál, amit szeretnék továbbvinni a mai nap. Hadd mondjam el nektek, nagyon sok esetben látom, hallom beszélgetésekben, akár itt egymás között is. Van egy nagyon téves képünk a bűnről. A bűnt azonosítjuk az erkölcsi vétekkel, az erkölcsi kategóriával. De a Bibliának van egy fantasztikus kijelentése. A bűn az alapvetően az, hogy az ember nem bízott az Istenben. És van egy hírem, ma is ezt mondja az Isten róla. Ma is ezt mondja, nem csak ott az első emberpárnál. Ma is itt van a problémánk, nem bízunk az Istenben. Ennek a bűnnek következménye volt. Látjuk, olvassuk a Bibliából. A bűnnek az a következménye, hogy az ember elszakad az Istentől. A bűn zsoldja a halál. Figyelmezteti őket Isten is, amelyik napon esztek a fáról, meghaltok. És aztán mégiscsak látjuk, hogy esznek és nem halnak meg, és nem értjük. Elolvastam, én sem értettem először. Micsoda figyelmeztetés ez, aminek nincs következménye. Pedig a valóság az az, hogy hátborzongatóan súlyos és nehéz következménye volt. Mert valóban meghal valami, valaki. Csak nem úgy, ahogy az értelmünkkel és az eszünkkel gondolkodunk róla. A halál az a szellemi halált jelenti ezen a ponton, és az ember, akkor is, ha nem veszi észre, egy pillanat alatt elszakad az Istentől. És az Istentől elszakadt ember életében innentől kezdve ilyen lavinaszerűen látjuk a Bibliában, hogy természetesen a sátán hadhatós támogatásának hatására megsokhatsadik az életében a vétek. Megromlik az ember, megromlik az ember lelke, megromlik az embernek a teste, a természete. Halálról beszéltem, és nagyon fontosnak látom, hogy lépjünk túl azon a halálképpen, amit elgondolunk a halálról. Azt gondoljuk a halálról, hogy az nem más, mint mikor az ember földi értelemben egyszer csak megszűnik élni. Megszűnik az a biológia élet, egy orvos megállapítja róla, hogy halál. A halál valami sokkal több jelentéssel bír. A halál, és ez a Biblia, ez a paradicsomi kép nagyon jól mutatja, nem más, mint elszakadni az Istentől, megszűnni, mikor megszűnik a kapcsolat az ember és az Isten között, a Biblia ezt az elszakadt állapotot nevezi halálnak. Tegyük egy kicsit félre, de szeretném, ha emlékeznétek. Halál az elszakadt állapotot jelenti. És ennek az ellentéte a nyilvánvaló, a kapcsolat, a vele való kapcsolatot nevezi a Biblia életnek. Tehát szellemi értelemben a kapcsolat léte az élet, és a kapcsolat hiánya a halál. És nagyon fontos, hogy Istennek volt egy terve erre a krízisre. Volt egy megoldása, mert azt mondta, hogy tudom, hogy az ember ilyen, ezt teszi, és ez a megoldás nem volt más, mint a kereszt. És a kereszten mond Jézus egy nagyon fontos mondatot, vagy szót, azt mondja, elvégeztetett, bevégeztetett. Ugye arról szólt, hogy a megigazulás dolgában az a mondani valóm, hogy elvégeztem a dolgomat, én most már az Atyához megyek, és nincsen tovább itt feladatom. Jézus valóban megfutotta azt a pályát, amit az Atya neki rendelt, amiért őt elküldte. A főpapi imában úgy imádkozik, hogy Atyám, elvégeztem a munkát, amiért elküldtél. Nem tudom, hogy ki van-e nekem írva, de talán biztosan mindannyian emlékeztek rá. Isten azon a ponton, hogy emberré lett, magára vette a bűneimnek, az én bűneimnek, a te bűneidnek a jogos büntetését, és meghalt értem, ennek az egész krízisnek, ennek az egész krízis helyzetnek a megoldását adta az ember elő. A helyzetet nagyon-nagyon jól írja le a korintusi, második korintusi levélnek egy verse, az 5. rész 21. verse, ami így hangzik. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Fontos világosan látni, hogy mi az, ami a kereszten történt. Isten világosan látta, hogy én a tőle elszakadt állapotomban nem tudom betölteni azt a kritériumot, hogy igaz legyek, caddik legyek, igazságos legyek. Nem tudom. Nincs egy sem igaz, ezt mondja a római levél. Mindannyian vétkeztek, mindannyian elhajlottak. Aki a római levél első két-három fejezetét elolvassa, Pál nagyon szépen, tudományosan, szinte ilyen mérnöki pontossággal pontról pontra veszi a népcsoportokat, emberek csoportjait, és egyenként mondja el, hogy nézd, miért nem tudtad ezt megtenni. De mondd Isten valami fantasztikus másik utat is, és ez nem itt jelenik meg a keresztnél először, hanem sokkal-sokkal régenben Ábrahámnál, meg a profétáknál elhangzik a mondat, hogy az igaz ember hitből él. És látjuk Ábrahámnál is, a szövetség előtti, a mózesi szövetség előtt időből azt a fantasztikus mondatot, hogy hitt Ábrahám, és Isten ezt igazságul tulajdonította neki. És itt is valami ilyesmi történik. Az Isten számol azzal, hogy az ember bűnt követel. Számol azzal, hogy bűnt fog, és hogy bűnt követett el visszanézve. És azt mondja, hogy ennek a bűnnek a büntetését, mert a bűn zsoldja a halál, és ez világos, kimondott ítélet. Azt elhordozza a megváltó. És az ige úgy folytatódik a korintusi levélből idézett versben, hogy mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi, te, én, mi mindannyian, Isten igazsága legyünk ő benne. Nem árulok el titkot. Ez az igazság, megint az igazságossága legyünk. Valami fantasztikus dolog történik, és én azt veszem észre, hogy nem figyelünk fel rá. Gondolkodtam egyszer, lehet, hogy ezt már mondtam, mint képet, de hadd mondjam el még egyszer. Miért kellett Jézusnak 30 valahány éven át itt élnie? Azért, hogy meghalljon valaki, értem. Ne haragudjatok. Azért nem kell el szenvednie, átélnie egy egész ember életet. És nem figyelünk fel valami fantasztikus dologra. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő egy igaz ember. Tökéletesen betöltötte a törvényben megírt módon teljes egészében azt, ami az igaznak a kritériuma. Bár nem kellett volna neki, de mégis tökéletesen igaz volt. És Isten is kijelenti, hogy igen, igaz. És ez a vers nem kevesebbről beszél, hogy Isten ezt az igazságosságát, ezt az igaz voltát Jézus Krisztusnak neked számolja be. És ne kérdezd, hogy hogyan, fogalmam sincs, hogy hogyan csinálja. De egy biztos, azt mondja, hogy azt az igazságot, ami Jézus Krisztusnak tulajdonítatik, azt neked tudom be. Azt mondja az római levél, hogy ahogy ő van, úgy vagyunk mi is. Ahogy ő van a világban, úgy vagyunk mi is. Ahogy ő igaz, úgy te is, én is igaz vagyok. Igazságosság elvégeztetett, nincs mit hozzátennem, ezt írtam hozzá. Az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Nagyjából ezt mondta nekem ez a vers, amiről tehát az előbb beszéltem. Annyira egyszerű ez az egész mondat is, ez az egész gondolat, hogy valójában roppant keservesen és nehezen csúszik le a szívünkhöz. Isten azt mondta, mivel hittél bennem, mivel hiszel bennem, ezt a hitedet, hogy hiszed, hogy meghaltam a bűneidért, és feltámadtam, ezt igazságul tulajdonítom neked. Ehhez nincs semmi köze a vétkeidhez. Szeretném, ha látnád. Ebben nincsen teljesítményed, nincs semmi produktumod, amit te teszel le. Ebben egyetlen egy dolog van, Jézus Krisztusnak a munkája és az Istennek az ígérete, ami mellé te oda teszed azt, hogy igen, Uram, hiszek benne. Hát akkor mi van a bűnnel, kérdezzük állandóan. Egyébként is el körül forog, és egyébként ezt is ígértem, hogy majd erről fogok beszélni. Jó. Szóval, mi van a bűnnel? Hát, Isten már nagyon régóta mondja Ézsaiásnál. Én vagyok, aki eltörlöm az álnokságaidat, és önmagamért teszem. Önmagamért. Nem érted? Nem a szépségedért, az ügyességedért, hanem azért, mert úgy döntök. Önmagamért. És nem emlékezem meg. És Jézus Krisztus meghal az emberért, és Isten azt mondja, hogy betöltötte azt, hogy a te törvény, a te bűneidnek a büntetése a halál legyen. Önmagamért teszem, mondja az Isten. És akkor hadd tegyem fel neked a kérdést itt most, hogy ha ezt önmagáért teszi, akkor neked ebben mi a részed? Te mit akarsz ebbe tenni? Mit tudsz tenni? Igaz vagy, meghaltam érted, mondja. Elhordoztam a vétkeid büntetését, te hittél bennem. Mit akarsz ezt te hozzátenni? Számomra egy fantasztikus felismerés volt, mikor rájöttem, hogy amikor azt mondja, hogy Jézus meghalt a kereszten a világ bűneiért, akkor minden ember bűneiért meghalt. Mindenért. Figyelem, nem a keresztények bűnéért halt meg Jézus. Minden ember bűnéért meghalt. És most akkor egy kicsit hadd logikázzunk, jó? Ha Isten, Jézus meghalt minden ember bűnéért, akkor mi mást mondhat az Isten neked? Mi másról akarja meggyőzni a világot a Szentlélek, amikor majd eljön ide ebbe a világba? Azaz ebbe a korba, ma éljük ezt a kort. Mint amit olvastunk a 9. versben. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Szeretném, ha tudnád. Lehet, hogy úgy gondolkodsz a bűnről, hogy loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam. Ezt és ezt és ezt és ezt követtem el. De Isten nem így gondolkodik róla. Isten azt mondja, tudom a dolgaidat, és én ezért mindért meghaltam. Egyenként mindért. De van egy dolog, ami még hátra van. Hiszed ezt? Nincs más bűn vétek a ma embere előtt, mint hogy azt mondja erre, hogy nem, nem hiszem. Nincs más bűne, mert a bűneimnek, amit tegyük helyre, nem mondja azt az Isten, hogy meg nem történté teszem a bűnöt. Amit én elkövettem, azt elkövettem. Annak adott esetben következménye van, néha visszafordíthatatlan következménye van, néha én viselem a következményét, de nem erről szól az ígéret. Az ígéret arról szólt, hogy azt a törvényt, hogy a bűn zsoldja, a halál, azt Jézus viselte el. És nekem egyetlen egy kihívásom van, úgy, ahogy ott az első emberpár számára volt az Édenkertben, hogy hiszed-e azt? Hiszed-e valójában azt? Hogy én igaz vagyok, hogy én jó vagyok, és én nem akarok neked rosszat. Hogy amit én mondok, ott történetesen csak, hogy arról az egy fáról ne egyetek. Hiszed-e ezt? Nem hittek. És ugyanez a kihívás a ma ember számára is, hogy hiszed-e azt, hogy valójában tényleg meghalt érted? Melyik vétkemért halt meg Jézus? Ezt még hadd tegyem fel, mert ez egy nagyon izgalmas és a keresztényeket nagyon forgató kérdés. A régiekért? A tegnapiért? A tegnap előttiért? Látom lépten nyomon azt az érzést kimondatlanul, mert kimondani nagyon kevesen merik, hogy természetesen a megtérésem előtti bűnökért halt meg. Miből gondolod? Hol látod ezt az időben? Meghalt a világ bűneiért. A tegnapiért, a maiért. És fájdalommal mondom, a holnapiért is. Az Isten számára nincs idő. Ő látja már a tegnapot és a holnapot. És ott a kereszten pontosan tudja, hiszen én ma is időben 2000 évvel Jézus után vagyok. Ahogy a tegnapi, a mai bűnöm is 2000 évvel utána van. Na semmi mást, akkor ugye ebből világosan látjuk ezt az időbeli értelmetlenségét. de ő a holnapiért is az életét adta. Ehhez képest én hajlamos vagyok úgy gondolkodni, hogy ugyan a tegnapiért meghal, de most már szedjem össze magamat. De ha igaz vagyok ma, akkor mi a helyzet a mostaniakért? És majd itt térünk át egy kicsit lassan a mai témánkra. Hát bizony az a helyzet, hogy ő a maiért is meghalt. Bármilyen hátborzongatóan is érzed magadat néha miatta, ő ezért is meghalt. Jó, és hogyha azt látod, hogy Isten meggyőzött erről, téged is meggyőzött, ahogy engem a bűnigazság és az ítélet dolgában. Bűn az, hogy egyedül az a bűnünk, hogy nem bízunk benne. Az igazság pedig az, hogy az igazságosság kapcsán pedig, hogy ő elvégzett mindent, és igazak vagyunk, hadd mondjam így akkor, mert mostantól kezdve ez lesz a mondani való. Bármennyire is képtelennek érzed időnként, mikor magadra nézed, fogadd el, az Isten azt mondja, igaz vagy. És hadd legyek egy picit gonosz. Ha kételkedsz bennem, akkor jön az első szabály. Bűn az, ha nem hiszel benne. Tudjátok, első paragrafus apunak igaza van, második paragrafus. Ha nincs igaza, akkor automatikusan az első paragrafus lép életbe. Én azt látom, hogy állandóan ehhez visz vissza az Isten, a hithez. Bízol-e bennem? Hiszel-e bennem? Hiszed-e, hogy valóban elvégzett, és hiszed-e azt, hogy ezt a krízist én valóban megoldottam? És egyébként a világ fejedelmének a dolga már le van tudva. Szóval a folytatás itt kezdődik. 10 perc helyett 30, de ígérem, a másik 30-ban befejezem. Tehát igaz vagy Isten előtt. És fontos látnunk, én szeretem azt a kifejezést, hogy ez a jogi állapotunk. Azt mondja a mennyei iktató hivatal, hogy a Timót neve mellett itt az aktájában van egy pipa, Timót igaz. Ezt mondta rá az Isten, és ez visszavonhatatlan a részéről. És akkor ott folytatnám, hogy a Római Levél 5. részéből a következőt, az utolsó versbe a következőt olvassuk. Hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez nem egyszerű. Egy kicsit rágni fogom. Természetesen az igazság által, az a megigazultság által. Itt végig egyébként ez jön elő, azért is sajnálom, hogy nem vette a fordító ezt a bátorságot. Csia fordítja helyesen. Igen, jó. Tehát a nagyon ismert, a nagy fordítások sajnos nem fordítják jól. Isten, és ez nagyon fontos, és azért tartottam ennyire fontosnak ezt kihangsúlyozni, Isten erre az igazságos állapotodra, a megigazult állapotodra, az, hogy igaz vagy, mert hittél. Erre akarja építeni az életet. Azt mondja, egy példázatot látunk, amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is. Hogyan uralkodott a bűn a halál által? Itt szeretném újrahozni a halált. A halál az az elválasztott állapotod volt Istentől, amíg nem ismerted őt. Istentől elszakított állapotban voltál. Hogyan uralkodott az életemen? Hát, ha egy szóval szeretném jellemzni, azt hiszem totálisan. Ő volt az Úr. Ő volt az Úr. És ez fontos, mert majd lehet, hogy nem ma, hanem majd egy következő részben látni fogjuk, azért az egész uralomról szól. És igen, az én Uram a világ fejedelme volt. Ennek a világnak a fejedelme volt. És én nekem nagyon előttem van az az állapotom, hogy miközben sóvárogtam az Isten után, mert már láttam az Isten igéjét, képtelen voltam ezen változtatni. A legborzasztóbb, az Istentől elszakadott állapotban pontosan az, hogy vágyom adott esetben az Isten igéje után. Hiszen nem vagyok megfosztva az értelmemtől, a lelkem az sóvárog az Isten után. De képtelen vagyok. Képtelen vagyok magamtól kapcsolatba kerülni vele. Neki igazán engedni. És főleg képtelen vagyok magam helyreállítani ezt a kapcsolatot. Tehát ez a teljes elszakadódottság, és ez a totalitás, totális állapot, nem is tudom jó szavakkal kifejezni, ez jellemezte az Isten nélküli állapotomat. És azt mondja, hogy ezt szeretném lecserélni az életedbe, egy olyan állapotra, amikor, így fogalmaz, a kegyelem uralkodik azon keresztül, hogy igaz vagy. Azon az alapon, hogy igaz vagy. Azon a bázison, hogy te igaz vagy, ő az alap, és ezen a bázis, és az alapot persze Jézus Krisztus tette azzá, ami, hiszen a benne való hit által vagy egyedül igaz, nincs semmi teljesítményen ebben. Ezt szeretném újra és újra elmondani, mert ez az igazi titka. Ha nekem bármi teljesítményem lenne az igaz mi voltomban, akkor az egy ingatag dolog lenne. De a Biblia világosan kifejti, hogy azért vagyok igaz, mert Isten Jézus Krisztus igazságát nekem tulajdonítja. És mivel ezért vagyok igaz, ő tett engem igazzá, ő mondja rólam, hogy igaz, ezért ebben nekem nincs részem, és nem tudom elrontani. Figyelem, nem tudom elrontani. Bárki bármit mond, azt mondja a Biblia, hogy ez elvehetetlen tőled. És azt mondja, hogy ezen a bázison szeretne a kegyelem által uralkodni. Az igazságosságod, azaz a megigazult állapotodra alapozva fog uralkodni a kegyelem. Bennem ez egy ilyen, nem bírtam megállni, felírtam magamnak, pedig nincs kinek beszólni, de úgy szeretnék beszólni. Ezt olvasva olyan értelmetlenül hangzik az a kifejezés, amit unosuntalan hallok már néhány éve, hogy túl sok kegyelem. Tessék mondani, ahol a kegyelem uralkodik. Mit jelent az a kifejezés, hogy túl sok kegyelem? Értelmezhetetlen. Ez a kegyelem, ez az Isten szeretetéből származó, arra alapozó, abból munkálkodó kegyelem. Ebből nem lehet túl sok. Nos, ez a jogi állapotom, és akkor nézzük, mi a valóságos állapotom. Úgy értem, hogy mit élünk meg ebből. Mert ez nagyon szépen hangzik, azt mondom nektek, hogy igaz vagy, aztán csendben magadban meg azt mondod, hogy igen, de én látom magamat. Hadd csapjak a lovak közé, Róma levél 7. részéből szeretnék felolvasni a 15. verset. Pál apostol mondja saját magáról a következőt. Csak azért, hogy látjuk a gyakorlati állapotunkat. Mert magam sem értem, mit teszek. Magam sem értem, mit teszek, mondja Pál apostol. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Akkor kezdett megnyílni számomra ez az egész kép, amit majd itt a Római Levél 7. részének a végéből kezdünk olvasni, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ki írja és mikor írja mindezt. Pál valamikor 34-35 körül tér meg. Krisztus születése után, ugye 34-35 körül tér meg. A Római Levelet pedig a harmadik missziós útjának, ugye az abcselben látjuk a történetet, harmadik missziós útjának visszafele, már a visszafele úton írja, valószínűleg Korintusból, valóban Görögországból. A harmadik missziós útja végén, ugye elfogják, és aztán 2 év rabság után viszik Rómába. Tehát, és ezt valahol a történészek és a bibliakutatók 58 körülre teszik. Tehát a Római Levél 58 körül születik, miközben Pál 34-35-ben tért fel. Szeretném, ha világosan látnátok, ezt nem a zöldfülű keresztény mondja, ezt a 23-24 éve Istennel járó, a kor nagy hívő embere, az apostol óriás, aki olyan látással bír az Istenről, hogy még ma is csak ámulattal állunk előtte, és ő maga is bevallja, hogy olyanokat látott, amit el se tud mondani. Ez az ember, ezzel az Isten ismerettel és Isten kapcsolattal ezt mondja, magam sem értem, mit teszek, nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Majd így folytatja, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, és akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó, akkor tehát nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Bennem lakozó bűn. Hát enye Pál, hát azért 23-24 év kereszténység után. Mit gondoltok, nem zárná ki egy-két gyülekezetből már? A benne lakó bűn miatt? Vagy valamit, Vagy valamit nagyon nem értünk. Vagy valamit Pál nagyon ért, amit mi még nem látunk. Így folytatja 18. vers. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Valami döbbenetes dolgot mond. Azt mondja, ez a 24 éve hívő ember, mindig így ragadjátok meg, hogy nem lakik bennem jó. Hát tudjátok, amit én hallottam, hallok, látok a világban, az éppen valami más kép. Maga a vallás is állandóan ezt mondja, hogy a keresztény az jó ember. De vegyétek észre, a világ is ezt akasztja állandóan a nyakatoknak. Te hívő vagy, te jó ember vagy. Vagy legalábbis jónak kell lenned. Mert ha nem vagy az, akkor pillanatok alatt kipellengézi a legkisebb bukásodat és hibádat. Ez bármikor lecsap. De tessék mondani, ki mondta valaha, hogy a keresztény az jó ember? A hívő ember az nem jó ember, és most a jót itt idézőjelbe teszem, hanem megváltott, megmentett ember, és igazzá tett, a hite által igazzá tett ember. A megtérés az azt jelenti, hogy hittél, nem azt, hogy jó emberré váltál. És Pál kimeri ezt mondani, és tegyétek a szívetekre a kezeteket, mi nem merjük, mi nem igazán merjük ezt kimondani. Pál azt mondja, és kérem, hogy halljátok meg velem együtt, hogy a keresztény ember nem jó ember, nem lakik bennem jó. Folytatja tovább 19-20. vers. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakozó bűn. És már megint előjön ez a bennem lakozó bűn, de valami még hozzájön, hogy nem én teszem. Nem én teszem. De ha nem én, akkor kicsoda? Hát, hányan vagyok tulajdonképpen? Ismeritek ezt a kérdést? Ó, mi éveken át beszélgettünk erről. Hányan vagyok? Hogy vagyok? Ki vagyok én? És én engedjétek meg, ha ez egy kicsit iskolapadszerű, és én most szeretnék arról beszélni, hogy ki vagyok én. Mert ennek tükrében lehet meglátni, hogy miről beszél Pál. Ugye minden ott az édenkertben, minden ott az elején történt. Ennek a kulcsa is ott van Mózes első könyvének második részéből, 27. vers így hangzik, megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, és így lett az ember élő lélekké. És lehet, hogy ezt itt ma a mai biológiai oktatás még nem tudja összerakni, de Isten azt mondja, hogy így alkottalak. Világosan megmutatja, hogy ha úgy tetszik, három részből állsz össze. A test porából, vagy a föld porából, vagy talán mondjuk úgy, hogy ennek a világnak a biológiájából, hiszen biológusok a megmondhatói, hogy 99, nem tudom hány százalékban azonos a DNS-ünk a sertésével, vagy még a nem tudom mivel. Na, szóval nagyon nagy a hasonlóság. Tehát ugyanabból az építőkövekből építi fel, mint a teremtett világ többi részét. De tesz valamit, ami valami nagyon gyökeresen más hozzá. Az Isten az élet leheletét lehelte az orrába. Az élet lehelete, ez ugye a héberben a ruach, a görög a pneuma, amit szegény Karolima megint egy fekete pontot kap tőlem, ugye ő léleknek fordítja, helyesebb lenne, csak nem honosodott meg a magyarba szellemnek fordítani. Én szellemet használok, hogy megkülönböztessük tőle, tehát ami az Istennek a szelleme. Isten a saját szellemét adja az emberbe. És azt mondja, hogy az a lény, aki a föld porából és a felülről rakó mennyek urának a leheletéből, a szelleméből jön létre, az egy új ezt nem szerettem volna mondani, egy új valami lesz, és ezt az új valamit úgy nevezi, hogy élő lélek. És én, mondom, én is használom, csak nem szeretem mondani. Tehát a Bibliának az a kijelentése rólad, rólam, hogy természetesen egy vagyok, körbenézek, nem látom a másik kettőt, de lényemben belül valahol mégis három lényegileg más komponensből állok össze. A szellememből, a testemből és a lelkemből. A szellemem az a rész. És ugye itt utalnék vissza az előbb, hogy beszéltem nektek a paradicsomról. Beszéltem arról, hogy az ember nem hitt. És a nem hitt az azt jelentette, hogy meghalt. A szellem az a része az embernek. A szellemed az a részed, amivel egyedül képes vagy Istenhez kapcsolódni. Nem véletlen, ez közvetlenül belőle van. Ő teszi a magáét beléd. Tette a magáét beléd. És amikor az ember fellázadt elleme, akkor ez a kapcsolat. Lehet, hogy furcsa a hasonlat, de én azt mondanám, mint a köldök zsinór. Ez a kapcsolat. Megszűnt működni. Ember és Isten között. Ott a paradicsomban. Megszűnt a közössége az embernek. És erre mondja azt a Biblia, hogy meghalt. A szellemed az a részed, ami egyedül az Istennel képes kapcsolatot tartani. Ez meghalt, de most, és ez a fantasztikus dolog, és valójában ez a lényege az újjászületésnek, hogy Isten azt mondja, hogy ezt a részedet én újra élettel töltöm meg. Újra életet adok ennek a résznek. A szellemednek újra életet adok, és újra helyreállítom azt, hogy kapcsolatban legyél velem. Az újjászületésnek meggyőződésem szerint ez a lényege. Ez a szellemem. És amit létrehozott a teremtéskor az Isten, az az ember lelke. És amikor Pál itt arról beszél, hogy én, vagy majd a következő versekben azt mondja, hogy a belső ember, akkor az mindig a lelkedet jelenti. Nehéz megragadni, hogy mi a lélek, mert az én vagyok. Azt gondolom, leginkább ezzel azonosítom magamat. Aki a bennem élő, az a valaki, akit a bennem élő szellemen keresztül Isten folyamatosan formálni akar, átformálni akar, mert ez a lélek ez megromlott a bűnbeesést követően. De Isten azt mondja, hogy én szeretném ezt a lelket átalakítani, átformálni, méghozzá egy fantasztikus módon. Úgyhogy tiszteletbe tartom a döntéseit és a saját szabad akaratait. Meg akarom győzni őt. Zolitól halljátok, sokszor beszél erről, a meggyőzöm őt. Judit mondja mindig nekem ezt, a beleszeretget Isten az ő országába. Olyan módon formál át Isten, és itt ez az izgalmas, amiről beszéltünk az alkalom előtt a Ricsivel, hogy néha Isten helyzeteket ad, Isten szituációkat ad, de valahol mindig az a lényeges, mindig az a célja, hogy a végén meglássam őt, hogy az Isten jó, tényleg jó. Valóban jó. Az átformálását nem kőbaltával, meg szekercével csinálja, bár néha erős eszközökhez is fordul. De végzi a munkáját, és formálja a lelkemet. És amikor lélekről beszélek, akkor csak, hogy a teljességben lássátok, beszélek a szívről, ami ennek a, talán az irányító szerve, vagy a központja, beszélek az értelmedről, az érzelmeidről, a gondolkodásodról, az akaratodról, nagyon sok részedről. Ez egy akkora téma, hogy bibliaiskolán fél éveket, egy éveket szoktam beszélni róla. De fontos látni tisztán, hogy ez vagyok én. Azt gondolom, ez a lényegem. És a harmadik terület, amire azt mondja, hogy a föld porából van, ez a test. És igazándiból a görög szövegből világosan látszik, hogy erre is két fogalmat használ. Az egyik szó magát a tagokat jelenti, a kezedet, a lábadat, a biológiai részeket. A másik pedig, amit legnehezebben tudunk megragadni, és ugye ő rá van kihegyezve valójában a mostani mondani való, az a test, és egy külön szó van rá a görögbe, amit mi leginkább úgy szeretünk kellő keresztény szlenggel használni, hogy a régi bűnös természetem, az óemberem. Ezt is azt mondjuk, hogy ez a test, a természetem. Ez is valahol az a működési mechanizmusom, mert a lelkem sóvárog, de a testem az, aki mozdul. Tehát ő a testem. És azt mondja a folytatásként a római levél, hogy magamban tehát azt a törvényt találom. És most itt megint egy kis magyarázat. Ugye a törvény kifejezését használja a Biblia, de ezt most ezen a ponton véletlenül sem a mózesi parancsolatokkal, mint törvénnyel próbáljátok azonosítani. Sokkal jobb a kép, ha úgy gondolkozol a törvényről, mint a Newton törvényéről, a törvény, mint a mechanizmusról, mint a felismert mechanizmusról. Newton vizsgálja a környezetet, és megállapítja azt, hogy. És azt mondja, hogy ezt elnevezzük majd Newton törvényének. Valószínűleg nem ő, de elneveztük. Tehát ilyen értelemben beszél Pál arról, hogy magamban tehát azt a törvényt, azt a szabályszerűséget, azt a működést látom, hogy jó lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Tényként állapítja meg. Felfedezi magában is, megállapítja. Mert gyönyörködöm az Isten törvényébe, ez most kivételesen tényleg a törvény, de kicsit tágabban értsük mindig, mert a római levél, amikor használja a törvényt, akkor hallom belőle, hogy már nem csak az ószövetségi törvényt, hanem a sokkal tágasabb spektrumot, az isteni akaratot, az isteni rendet akarja benne megjeleníteni. Gyönyörködöm ebben a belső emberem szerint. A belső emberem a lelkem szerint. Tehát a lelkem gyönyörködik benne. De látok egy másik törvényt is a tagjaimban. Testemben. Látok egy másik működési mechanizmust, egy szabályrendszer. És ez a másik működési mechanizmus, ez ellenkezik. Ellenkezik az elmém törvényével, ellenkezik, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Látom tehát magamban ezt a borzalmas kettősséget, mire mondja Pál. Ezt a két rendszert, ezt a két működési mechanizmust, ami elmondom nektek, mondja Pál, ez bennem meghasonlást okoz, mert nem akarom. És bennem is azt okozza, én sem akarom. És én látom magam előtt azt a fiatal keresztény srácot, aki éveken keresztül gyötrődött ebben a nem akaromba. Hogy a francba van? Hát nem akarom csinálni, mégis teszem. És aztán elkezd szép lassan tanítani Isten is. Elmondja, hogy nincs itt semmi újdonság. Én hívőként, ahogy hitetlenként, hívőként sem tudom magamat megmenteni. Olyan nyilvánvaló, hogy is gondolhatnám másképp. De mégis így gondolkodom róla. Eddig nem ment, de most hívő vagyok, majd feltűröm az ingujamat, és most majd menni fog. De én hívőként sem tudom magamat megmenteni. És ha hívőként nem tudom magamat megmenteni, akkor most ugyanúgy arra a kegyelemre vagyok rászorulva, mint ami kegyelemre rá voltam szorulva akkor, amikor leborultam Isten elé, és azt mondtam, hogy tied vagyok. Mert akkor is az a kegyelem tartott meg. És azt mondta, hogy igaz vagy. És most, hogy igaz vagyok is, ugyanez a kegyelem akar továbbra is az életemen uralkodni. És ugyanez a kegyelem akarja ma is, holnap is, meg holnap után is az életemben azt mondani, hogy jelen vagyok Isten. Nálam nélkül semmit nem tehetsz. Mert ha azt hiszed, hogy tehetsz valamit, akkor te akarod magadat megigazítani. Ó, én nyomorult ember, kiált fel Pál. És ezt ismerjük. Szerintem mindannyian felkiáltottunk. Nincs az a hívő ember, aki nem kiáltott fel ezen a ponton, és nem ment át ezen a gyötrődésen, ott nagyon nagy baj van. Az ó, és nyomorult ember látja a nyomorúságát. És azt kérdezi, ki szabadít meg engem-e halálnak testéből? Elolvastam sok ezerszer. És aztán most a héten, amikor olvasom újra egyszer csak, hát normális ez a Pál. Hát attól szenved, hogy látom magamban azt a törvényt, ami a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Miért nem azért kiált, hogy ki fog megszabadítani ettől a bűntől? figyelem, azt kiáltja, kiszabadít meg engem e halálnak testéből, ebből a testből. Azt a szót használja, amit ugye a régi bűnös természetnek, az óembernek fordít, vagy hív a Biblia. Nem azt kiáltja, hogy ki fog megszabadítani engem ettől a bűntől, hanem hogy ettől a régi bűnös természettől ki fog felszabadítani. Tudjátok? Pál nem kiált azután, hogy szabadítsa meg Isten ettől a bűntől. És ennek a titka az, hogy Pál tudja a titkot, hogy szabad a bűntől. Bármi is a tapasztalata, bármi is, amit itt lát, szabad a bűntől. És hogy is kiáltana máshova, hiszen pontosan tudja, hogy nincsen más szabadító. Nincsen. Úgy folytatódik a következő vers, ugye a fejezet lezárása, hogy a kérdésére, ami nyilván részben költői kérdés, nekünk szóló kérdés, velünk együtt kiáltó kérdés, hogy kicsoda fog megszabadítani. Erre a válasz az az, hogy hála az Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus. Nem azért kiált, hogy Uram, szabadíts meg a bűntől, mert tudja, hogy szabad a bűntől. Azért kiált, hogy ettől a nyomorúságos állapottól, amiben itt élünk, ettől ki fogja megszabadítani. És számomra az utolsó vers, maga három gondolatával fantasztikus dolgot hoz. Hála az Istennek, mondja a mi úrunk Jézus Krisztus. Majd úgy folytatja, én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Törvény, ugye megint a rendszer, a szabályrendszer. Mi a megállapítása Pálnak? Jézus az, aki szabadít. Elismerem ezt a kettős állapotomat. És én ezt szeretném, ha észrevennétek. Az őszinte ember elismeri ezt a kettős állapotát. Pál is elismeri. Belső emberemmel, mondja, a lelkemmel, Istennek engedek. Gyönyörködöm az Istenben, és szolgálok neki a belső emberemmel. Hiszen azt egyre inkább, ahogy átformálja, az uralma alá helyezem. A belső emberemmel az Istennel szolgálok, Istennek engedek. De látom, és higgyétek el, nem tapsolva mondja, én sem tapsolva mondom, de látom, mondja, hogy a testemmel vétkezem. Mi történik? Mi van most akkor? Semmi nagy dolog. Igaz az ige. Igaz, amit rólunk mond a Biblia. Igaz az Istennek rólunk szóló beszéde. Tudd meg, számolj vele. Mert ő számolt vele. Igaz vagy, akkor is igaz vagy, hogyha közben itt ezen a ponton azzal kell, hogy szembesüljél, hogy a tested létkezik. Meghaltam a bűneidért, mondja Isten, Jézus, ezért is, és most is ugyanaz a kegyelem, ami akkor, mikor hozzám jöttél először, és megragadtál, megmentett, most is ugyanaz a kegyelem fog és tud egyedül megtartani, megmenteni. És a lényeg semmit nem változott. Hadd menjek vissza az induláshoz. A lényeg most is ugyanaz. Mit mondasz erre? Mit mondasz erre? Mert mit volt? Mit olvastunk a János 16-ból? A bűn az, hogy nem hisznek bennem. Még mindig nem változott meg a képlet. Van az Istennek egy kijelentése, és igen, ebben az kijelentésben ott van az is, hogy jó lehet a szívemmel, a lelkemmel az Istent, de a testemmel megállapítom, hogy bizony a bűn irányába megyek. De szeretném, ha meghallanátok, és azt hiszem, hogy ez volt a múltkor is a egyik figyelembe felhívó, hogy a bűn az Isten számára nem probléma, ő azt lerendezte. Mi, keresztények, állandóan a bűn körül akarunk forogni. Vagy bevalljuk, vagy nem, de a lelkünkben mindenképp akarul forgunk, mindannyian. És Isten azt mondja, én eltöröltem a bűneidet. Nem emlékezem meg róla ebben az értelemben. És a bűnnek azt a következményét, ami a jogi következménye, azt viszont Én fizettem ki helyetted a tegnapit, a mait és a holnapit is. Meg a holnap utánit is. És lehet, hogy te úgy gondolod, hogy eddig oké, de most én jövök, feltűröm az ujjamat. De a Biblia azt mondja, hogy nem. Ezt meg se próbáld, mert ez kudarc. Én te pontosan ugyanúgy rá vagy szorulva a kegyelmemre. Aztán, hogy hova jutunk majd el, na az majd a folytatás. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, mondja. És a hinni nem más, mint egyetérteni vele, amikor azt mondja valamire, hogy ez bűn. És én engem ebben formál Isten, hogy vegyünk egy példát, jó? Csinálok valamit, amit nevezzünk véteknek. Bűnvétek ugyanaz, ez csak a mi finomkodásunk, hogy szeretnénk súlyozni dolgok között, a Biblia nem súlyoz. És azt gondoljuk, hogy ja Istenem, megbántottam valakit. Hazudtam, káromkodtam, loptam, embertöltem. Ki mit tud behelyezni a fantáziájába? Micsoda borzalmas dolgot csináltam. Tudjátok, mi az isteni aspektusa ennek? Kedves István, én már meghaltam ezért. Én kifizettem ennek az árát. Te mit kezdesz most ebben a pillanatban ezzel? Elhiszed? Hiszed, hogy kifizettem az árát? Egyet értesz velem, amikor azt mondom, hogy már meghaltam, érted? Mert ha egyet értesz, az nem mást jelent az én olvasatomban, mint hogy hiszel bennem. Hiszed az én beszédemet. Ha viszont nem értesz velem egyet, és ez hogy nyilvánul meg a hétköznapokban? Ismeritek az érzést? Folyamatos önvád, az önmarcangolás. Én olyan bűnös vagyok, akinek az Isten nem fog meggyógyítani. Nem fog megbocsájtani, és akit nem tud helyreállítani, akkor hazuggá teszük az Istent. Ezért mondom, hogy a képlet ma sem más. A bűn az, hogy nem hiszek én bennem. És ebben a ponton bizony a hinni azt jelenti, hogy én most is kegyelmet kaptam. Most is, ebben a pillanatban is. Ez az, amit eddig akartam elmondani. Ez jó hosszú volt, egy óra. Sokkal több mondani valóban. Úgyhogy most a spoiler következik. A következő rész tartalmából. Mert én hallom magamban is, nem csak tőletek, még nem mondtátok ide, tudom, de magamban is hallom a kérdést. Hát ez így nagyon könnyű. És Pál is hallja ugyanezt. És tudjátok, a kérdés így fogalmazódik meg. Mit mondjunk akkor? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Igen, ez egy elég logikusnak tűnő emberi kérdés. Hát ha te így gondolkodsz a bűnről, ilyen lazán veszed, nem probléma, ha meghalt Jézus érte. Akkor maradjunk meg a bűnben. Hát ez lesz majd a következő folytatás. És azért azt hadd mondjam el, hogy bár a vétek valóban, azt mondja a Biblia, jelen van továbbra is az életedben. A céltévesztés. Hadd fogalmazzak ezzel így, mert nem enyhíteni akarom, hanem inkább a lényegére rávilágítani a dolognak. A bűn az a céltévesztés. Amikor nem arra megyek, amerre Isten szeretné, hogy menjek. Lehet, hogy ezt időnként betesszük valamelyik erkölcsi kategóriába, de nem hiszem, hogy ez számít. De a Bibliának az a nagyon fontos kijelentése, hogy nem vagy azonos a bűnnel. Mert, és itt jön majd az igazi izgalmas dolog, nem vagy az uralma alatt a bűnnek. És akkor, csak hogy legyen házi feladat, mert úgy ír valamit, Róma levél 6. részének a 7. verse a következőt mondja, hogy mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Az a Bibliának tehát az ígérete, a folytatásra nézve, hogy nem vagy azonos a bűnnel, nem, mert nem vagy a bűn uralma alatt. Mert meghaltál a bűnnek. Emlékeztek még, mit mondtam a halál definíciójához? Elszakadtál. El vagy választva. Ez nem csak az isteni életre igaz a bűnbeeséskor, hanem ez hála az Istennek. Itt is igaz, ránk is igaz. Azt mondja a Biblia, hogy meghaltam a bűnnek. El vagyok választva tőle. És persze, lehet, hogy ez egy meghasonlás, hogy közben folyamatosan összemocskolom a lábamat, de azt mondja az ige, nem vagy azonos vele. Na, ennyi volt a mai mondani való.